halljátok a húsvéti történetet úgy, amint azt Lukács jegyezte föl evangéliumának a 24. fejezetében. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek az asszonyok a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, feltámadott. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileába volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. És még hozzáolvasom ehhez Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből a 10. fejezet 9. versét. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Kedves testvérek, felolvasok Pál apostol leveléből, amelyet a Galatákhoz írt, néhány mondatot, a 4. fejezetből. Tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok. Ezt azért olvastam, testvérem, mert én is most testi erőtlenségemben állok itt előttetek, és így szolgálok. Nehéz volt készülni, és nem könnyű most elmondani a prédikációmat, de hiszem azt, hogy Isten megsegít, és ti is irgalmasan hallgatjátok az én erőtlenségem szavát. Egyébként nem baj az, hogy egy erőtlen ember hirdeti az evangéliumot. Kicsit gondolkozzunk el, hitelesebb lenne az evangélium, ha most az én helyemben itt egy délceg, belevaló fiatal ember állna, és ő mondaná nagy lelkesen, hogy Krisztus feltámadott. Vagy pedig, ha itt áll egy ember, aki fölött eljártak az évtizedek, akinek elkezdi küldözni a névjegyét a halál, tudjátok, a betegség a halálnak a névjegye, küldözi és jelzi, hogy eljön a behívó ideje. Amikor egy ilyen öreg ember, és éppen most is megpróbált ember áll itt, amikor ez mondja azt, hogy nincs baj, Krisztus feltámadott. Én azt hiszem, hogy alapjában véve nagyon jó ez a helyzet, hogy testemnek az erőtlenségében állok itt előttetek, és így szembenézve, mondom még egyszer, mondom a halálnak mindenféle névjegyével, amit küldözget nekem, ezzel szembenézve boldogan, diadalmasan mondom, mert így mondom, feltámadott az Úr, feltámadott bizonnyal, él a mi Urunk Jézus Krisztus. Ha most odafordulunk a húsvéti történethez, először egy nagyon fontos igazságot kell tisztáznunk, testvéreim. Képben mondom el az igazságot. A Golgotai kereszten kiszenvedett Jézus meghalt. Képpel úgy mondhatnánk ezt, hogy durva, könyörtelen kezekkel belökték őt a halál sodró folyamába. Nem az történt, hogy ebből a halál sodró folyamából visszajött az innenső partra, nem ez a feltámadás, hanem a halálnak ebből a sodró folyamából a túlsó parton szállt ki, és onnan adott jelzéseket azoknak, akik még az innenső parton élnek. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés. Belekerült a halál sodrásába, feltámadott, de ez nem azt jelenti, hogy visszaélett a teste, hanem a halál túlsó partjára került, és onnan jelzéseket adott. Ez nekünk ma már nem annyira érdekes, de az első században nagyon is érdekes volt, mert a zsidók, amikor a föltámadásról beszéltek, tanítottak, alapjában ők ezt a gyermeteg elképzelést hirdették, hogy visszaéled a test. Újra megindul a vérkeringés, az élet lüktetése, és az a feltámadás. És amikor Jézus feltámadásáról beszéltek, akkor így értették a zsidók, hogy tehát a test megelevenedett, még egyszer újra élet. És meg kell vallani a Biblia alapos tanulmányozása alapján, hogy az apologétákat, a védekező, magyarázkodó tanítványokat is egy kicsit megígézte ez, hogy tényleg azért, ha így értik a feltámadást, hát akkor tegyünk bizonyos engedményeket. És így kerültek bele az evangéliumi tudósításokba olyan adatok, amelyek szerint tényleg ez történt, hogy visszaélett Jézusnak a holtteste. De nem ez történt. Valami egészen más, és ezt az egészen mást értjük is, meg nem is. Ezt az egészen mást a mostani években, évtizedekben könnyebben értjük, mint 100 évvel ezelőtt. Azért ne felejtsük el, hogy óriásit lépett előre az emberi tudat ebben a században, különösen a század második felében. A múlt században a racionalizmus uralkodott a gondolkodás felett, és azt mondták, hogy van az anyag, és van a gondolkodás. A gondolkodás megfelelő eszköz az anyag titkainak a kicsikarására. És hogyha ilyen téma került a gondolkozásba, hogy feltámadás, akkor azt mondták, ilyen nincs. Jézus nem támadott fel. Ma már sokkal könnyebb a feltámadásról beszélni, hála azoknak a kutatásoknak, élményeknek, leírásoknak, amiket olvasunk itt szerte ebben az országban is, de világszerte is. Gondolok a halál közeli élményekre, amelyek nem bizonyítanak semmit, én nem vallom azt, hogy az ime bizonyítja, hogy odaállt, milyen csodálatos élet van, de mégis közelebb férkőztünk egy kicsit a halál titkaihoz, és valami lehetőségünk van, könnyebb lehetőségünk van annak az elismerésére, hogy azért több az élet, mint az anyag. 100 évvel ezelőtt ezt nem lehetett volna elmondani, ma könnyen elmondjuk, mert valóban vannak tapasztalataink, hogy több az élet, hogy nem az anyag. Könnyebb tehát ma a feltámadásról beszélni, könnyebb arról beszélni, hogy Jézus jelzéseket adott abból a másik világból, amelyikbe bele föltámadott. Testvérek, én sok évtized óta gondosan tanulmányozom azt, amit tudni lehet ebben a témakörben, és oda jutottam sok tudóssal együtt, hogy ha tárgyilagosan tanulmányozzuk a húsvéti jelenségeket, feltámadásnak a bizonyságai, történeteit, akkor egy meglepő helyzetbe kerülünk, körülbelül annyi, igazán mondom, hogy tudományos, körülbelül annyi tudományos bizonyíték van pró-ra, mint a kontrára, vagyis ugyanannyi bizonyítékot lehet kiolvasni a történetekből arra nézve, hogy valóban feltámadott Jézus, mint amennyit arra nézve, hogy nem, azért ezek érzéki csalódások. Tehát az az igazság, hogy a legszigorúbb tudományos vizsgát se tudja bizonyítani, hogy föltámadott, de azt se tudja bizonyítani, hogy nem támadott fel. Ez egy nagyon sajátos helyzet. Egy bizonyos lebegésben vannak a szövegek, és azon fordul meg minden, hogy hogyan közelít az ember ezekhez a szövegekhez. Ha úgy közeledik, hogy én akarok nem hinni, nagyszerű bizonyítékokat talál a bibliai szövegekbe, ellenmondásokat és feszültségeket. Ha valaki azzal közelít a bibliai történethez, hogy én akarok nem hinni, talál bőven textusokat. Ha valaki azzal közelik, hogy Uram Isten, én szeretnék hinni abban, hogy ez, amit 2000 év óta vall a te néped, hogy feltámadott Krisztus, hogy én is átvegyem ezt a hitet. Ha valaki ezzel a elszánással, döntéssel, előzetes döntéssel közelít a húsvéti textusok felé, bőven talál bennük adatokat arra, hogy valóban feltámadott. Egyébként manapság divatossá lett ez a kifejezés, hogy hatásvizsgálat. Szidják sokszor a kormányt vagy a parlamentet, hogy hoznak törvényeket, anélkül, hogy előzetesen kiszámították volna a hatásokat, hogy miket vált ki az a törvény, ha beiktatják. Tehát a hatásvizsgálat egy fontos eleme lett a közéletnek, a gazdasági életnek, a politikai életnek. Hatásvizsgálat. Na, hogyha ezt a fogalmat a húsvéti történetre alakítjuk, akkor egyértelmű lesz a dolog mindjárt. Hatásvizsgálat. A húsvéti történetnek milyen hatása lett a világtörténelemben? Megdöbbentő. Megdöbbentő az, hogy az a néhány ember, aki, amint hallottuk, maga se hitte azt, hogy Jézus föltámadott, halászok, iparosok, egyszerű emberek, egyszer csak valami olyan élményben részesültek, hogy mindenestül megfordult velük a világ. Mindenestül átértékelődtek a dolgok, és elkezdték hirdetni, hogy Krisztus feltámadott. És valami csuda folytán a hatásvizsgálat azt mutatja, hogy futó tűzként terjedt el a földközi tenger medencéjében, partvidéken, futó tűzként terjedt el ez a hír, hogy Jézus föltámadott, Krisztus él. Tehát a hatásvizsgálat visszamenően azt mondja, hogy itt valami nagy dolognak kellett történnie, ha ilyen hatást váltott ki az emberiség történelmében. De mondom, ezzel együtt egy bizonyos lebegésben vannak a szövegek, és aki nagyon akar nem hinni, az fölhasználhatja a történetek feszültségeit, másféleségeit arra, hogy bizonyítsa azt, hogy nem itten nagyon is emberi dolgokról van szó. Ha valaki átadja magát a valóságnak, a prédikáló valóságnak, a történelemben prédikáló isteni valóságnak, az megalázza magát, leborul, és azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Egyébként is ez a következő nagyon fontos gondolat. Ebben az ügyben, hogy feltámadás, ebben nem végső hatóság, vagy latinul instancia, az értelem, az ész. Nem az ész illetékes itt a végső szót kimondani. Ma már ezt is elfogadják tudósok és filozófusok és lélektan emberei, hogy nagyon szép dolog az ész és az észnek a hatóköre és az eredményei, de az észnek, az emberi értelemnek van egy meghatározott lehetőségi köre, amelyen belül munkálkodhat. Az az észnek a gőgje, ha azt mondja, hogy én a teljes valóságot be tudom fogni az én okoskodásomba. Minden valamire való tudós ma már csöndesen megvallja, hogy nagyon is körülhatároltak az észnek a lehetőségei, és ha azon túl merészkedik, akkor már nem tudományt művel, hanem akkor már filozofál, vagy valami más csinál. Hát a feltámadást illetően is azt kell mondani, hogy van bizonyos illetékességi joga az emberi értelemnek, hogy kutassa ezeket a történeteket, de nem végső az illetékességi köre. És erre gondoltam, amikor ezt az igét választottam a rómaiakhoz írt levélből, ahol Pál apostol arról beszél, hogy a szánkkal Úrnak mondjuk Jézust, a szívünkkel pedig hisszük azt, hogy Isten feltámasztotta Jézust. Különösen a megkülönböztetés, a szájjal mondunk valamit, és a szívünkkel átélünk valamit. Nem különböző dolgokat, csak különböző szinteken. Ez egy kicsit gyermetek megkülönböztetés, hogy a száj meg a szív, amikor a feltámadás ügyéhez odafordulunk, akkor megvan a feladata a szájnak, de nagyobb feladata van a szívnek. Ezt a kettőséget kívánom most egy kicsit részletezni, mert ez a húsvét megértésének az egyik kulcs problémája. Szájjal vallunk azt arról, hogy föltámadott, és szívünkkel átéljük azt, hogy föltámadott. Kicsit mondom, kezdetleges ez a megkülönböztetés, de azt hiszem, aki benne van a dologban, aki átélte a Jézus Krisztus feltámadását a maga kicsi élet körén belül, az érti, hogy miről van szó. Én így fogalmazom, hogy a száj elmondja az igazságot, a szív pedig átéli az igazságot. Mind a kettőre szükség van. Jó esetben egységet alkot a kettő, a száj és a szív, de mégis más az, amit a száj mond, ebbe bele tartozik az, hogy olvasom a Bibliát, elismételem a bibliai történeteket, az egyház klasszikus tanítását, amit konfirmációban tanultam a feltámadásról. Tehát ami a megfogható, ami az ész hatáskörébe tartozik, azokat megtanulom és mondom, azt jelenti, hogy szájjal teszek vallást a Krisztus feltámadásáról. A szívvel átélek valamit. Itt az apostol a kétféle működés különbözőségére utal, és ezt kell megértenünk ahhoz, hogy a húsvét titkát jobban értsük. Van tehát intellektuális működése, ami életünknek, személyiségünknek intellektuális gondolkodás, tanulás, emlékezés, következtetés, filozófia, teológia, ez a szájnak a lehetősége és feladata, és ezt csinálni kell. De van egy másik lehetőség, amikor a szív veszi át a szót, és a szív működik. Ebben a gyülekezetben ismerős ez a hármasság, amire az egész predikálásunk, legalábbis az ember tanunk, az antropológiánk fölépül, test, lélek és szellem. Szárk görögül psziché, pszichológia, és pneuma, szellem. Ha ebben a hármasságban olvassuk Pál apostol vallomását, akkor azt jelenti ez, hogy ami pszichénk elmondja azt, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, aki feltámadott, ez idáig a psziché munkája, gondolkodás, tanulás, teológia. A psziché elmondja azt, hogy Jézus feltámadott, de az igazi történés az, amikor a pneuma, az én szellemem érintkezésbe kerül a Krisztus szellemével, és átéli azt, hogy ez a Krisztus él. Csak utalok arra mondatra, amikor Máté írja le Jézus halálát, kiszenvedését, akkor végül azt mondja, hogy egy nagyot kiáltott Jézus, és kilehelte a lelkét, így mondja a magyar Biblia. Mert a görög Biblia itt pneumáról beszél. Jézus kiadta a pneumáját, és ekkor halt meg igazán. Amikor az ő teste, lelke, szelleme, amely csodálatos egységbe volt, a teste engedett a szellemének, a szelleme a pszichéjét meghatározta, és itt a gyönyörűséges tudomány ez. Amikor ez a csodálatos egység, test, lélek, szellem egysége megtört, úgyhogy ki lehelte a pneumáját, az volt a halál. és ez a pneuma visszatért az ő atyához, akiről a Biblia szintén azt mondja, hogy az Isten pneuma, mi így mondjuk az Isten lélek. Tehát a görög Biblia természetesen itt is azt mondja, hogy az Isten pneuma. Az Isten pneumájából, hogy úgy mondjam, kiszakadt egy rész, beleöltözött egy embernek a testébe, a názáreti Jézus testébe. Így értem én azt, hogy Isten volt, isteni volt a názáreti Jézus. Az isteni pneuma teljességéből valami beleöltözött egy ember sorsba, egy ember testbe, és a halála fájdalmas jajszavánál, utolsó jajszavánál, felkiáltásánál kilehelte ezt a pneumát, és ismét egyesült a Krisztus pneumája az Atya pneumájával. Atyába, te kezedbe teszem le az én pneumámat, mondja Jézus a halálában. Tehát így kell érteni meggyőződésem szerint a római levélnek ezt a furcsán fogalmazott kettősségét, hogy szájunkkal mondjuk azt, hogy feltámadott Krisztus, szívünkben pedig átéljük azt, hogy valóban feltámadott. A szívünkben, vagyis a pneumánkban, a szellemünkben nem kell győzködni, nem kell bizonykodni, észérveket felsorakoztatni. A pneumánk érintkezésbe kerülhet a Jézus Krisztus pneumájával. És akkor bizonyos vagyok felőle, hogy él ez a Krisztus. Ebből az következik, hogy az éli át, mert hiszen itt sokkal többet ér az átélés, mint a megtanulás, ami nagyon keveset ér, az éli át a Jézus Krisztus feltámadását, aki pneumatikus életet él. Tehát húsvétkor nem az a kicsengése, meggyőződésem szerint a predikációk, hogy te ember, aki kételkedel, tégy erőszakot a kételkedéseden, és azért is mondd azt, hogy én hiszem, igenis, hiszem, hogy Jézus feltámadott. Egy teljesen haszontalan predikáció, ha valaki ezt próbálja húsvét napján, hogy igazad van, a kételkedés mindenütt ott van, de erőszakot tégy a kételkedés, és hidd el, hogy feltámadott. Ez járhatatlan út, vagy ha járható, akkor egy szellemi öncsonkítást jelent. Nem ez az út, hanem a húsvéti predikáció kicsengése az, hogy tanulj meg pneumatikus életet élni. Tanuld meg kitágítani az életednek a szűkösségét, ami be van szorítva az anyagba, a félelembe, a szorongásba, az észnek az okoskodásába. Eszmélj rá arra, hogy az életed beszűkült, begörcsölt élet, ebből próbálj kilazulni. Több a valóság, az ember nagyobb, mint ahogy gondolnánk, én magam nagyobb vagyok, mint gondolnám. Halhatatlan élet vagyok, örök életem van. És adogathatja a halál a névjegyeit, nem zavar, mert csak közelebb kerülök ahhoz, az órához, amikor én is kilehelem az én pneumámat. És a test pedig beleroskad a halálba, és én folytatom az életemet. Még egyszer mondom, hogy a húsvéti prédikációnak a csattanója nem az, hogy erőszakkal akart hinni, hiszem, hogy Jézus feltámadott. Nem, ez nem jó út. Én azt mondom, testvérek, mindenkinek, hogy az életünket emeljük magasabb szintre, tágasabban. Ne csak testi és lelki életet éljünk, hanem testi, lelki és pneumatikus, szellemi életet is éljünk. És igenis, mind a háromban gyakoroljuk magunkat, gyakoroljuk a testünket is, gyakoroljuk a pszichénket is, gondolkozzunk, tanuljunk, gyönyörködjünk, sírjunk, örüljünk. A pszichének a világa, a léleknek, az emberi léleknek a világa, hallatlanul gazdag világ, gyönyörködjünk vele, gyakorlatozzunk a lélek világába is, de itt ne álljunk meg, hanem eszméljünk rá arra, hogy még van egy fölöttesebb dimenzió, és igyekezünk abba is bejutni valami módon, kegyelemből. Úgyhogy a föltámadott, aki már abban a dimenzióban van, onnan jelzéseket ad. És ez lehet a hétköznapi életünknek a újra meg újra ünnepivé szentelődése. a hétköznapi életbe, én magam is a hétköznapi életbe testemmel próbálok törődni. A lelkemet gyakorlatozom, olvasok, nézelődöm, töprengek, spekulálok, filozofálok, és ezen túl a harmadik területen is gyakorlatozom. Ez pedig azt jelenti, hogy csendet gyakorlok, amikor elhallgat a test szava is, de a psziché okoskodása is. Csendet tanulni, nagyon-nagyon nehéz dolog. Csendet gyakorolni, áhítatra megnyílni. Áhítat, a tavaszi napfény, vagy a katicabogár, vagy a virágzó tavasz, és minden az áhítatomat megszentelheti és építheti. Csend, áhítat, olvasom a Bibliát, és kinyitom a szívemet. Uram, add ennek a régi-régi betűnek az aktuális értelmét. Tehát befejezem ezzel, testvérek, hogy feltámadott az Úr, mondom az én roskatag életembe, testembe, erőtlenségembe, mondom boldog örömmel, föltámadott a Krisztus. Tudom, hogy föltámadott, és megtapasztalom, és élem. És minél roskatagabb lesz a testem, annál erősebben élem, hogy milyen más az, amikor a pneuma vezérli ezt a roskatag testet, és milyen más, amikor a saját biológiai erőmmel fitoktathatom azt, hogy én még mindig mindent tudok. Élem azt, hogy a Krisztus feltámadott, mert az ő pneumája, az ő tulnani partról adott jelzéseit veszi az én pneumám. És ebben van az életemnek a szépsége és a gazdagsága. Gondoltam sok mindenre, amikor készültem erre a predikációra, gondoltam, hogy azzal a radikális kérdéssel fogom kezdeni, hogy hát egyáltalán miért legyünk mi keresztjének? Van természetesnek tűnik, hát persze Európa mégiscsak keresztény Európa, meg a apám, anyám is az volt, meg hát persze, hogy én is keresztény leszek, de ez nem jó felelet. Ennél radikálisabban kell elgondolkozni, hogy miért legyek én keresztény? Mi az a többlet, ami kereszténység ad nekem? Hát nekem a humanizmus elég. Miért nem elég a humanizmus? Azt, hogy az én emberi erőmmel jót akarok, jót cselekszem, tanulok, tanítok. Miért nem elég ez? Mit ad hozzá ez az, hogy kereszténység? Gondoltam, hogy ezzel vezetem be, most ezzel fejezem be. Hát testvérek, a felelet nagyon egyszerű. Mit adhat, mi a többlet azzal, hogy keresztény vagyok? Az a többlet, hogy Jézus Krisztus igazán emberré tesz. Emberré, amit a humanizmuson belül próbálok, de csak olyan törten, feliből, harmadából tudok megvalósítani. Jézus Krisztus segít, hogy igazán meg tudjam valósítani. Jézus Krisztus segít arra, hogy emberré legyek, háromdimenziós emberré, nem egydimenziós, ahogy a mostani filozófusok mondják. Na testvérek, ezzel fejezem be ezt a igehirdetést, hogy szájjal és szívvel, pszichével, tudomány, gondolkodás, okoskodás, teológia, és pneumával, áhítat, agapé, diakónia, isteni szeretet, isteni világosság, Isten békessége. Ez a teljes emberség, és ezért érdemes kereszténynek lenni. Már csak ezért is, nem jó az, hogy érdemes, de mégis használom ezt, érdemes, mert Jézus Krisztus arra segít, hogy teljes emberségre táguljon ki az én begörsölt, beszükült életem. Áldjon meg Isten minket, hogy szánkkal valljuk, gondolkodásunkkal igyekezzünk feldolgozni húsvét történetét, de még inkább, hogy szívünkkel éljünk és vegyük a jelzéseket a túlsó partról. Jézusnak, a föltámadott Krisztusnak a pneumatikus jelzései, ami emberi szellemünkbe, pneumánkba, és így éljünk teljes életet. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük húsvét ünnepét, köszönjük húsvét evangéliumát, a föltámadott Jézus Krisztus üzenetét. Urunk Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, hogy beleöltöztél az ember sorsába, a te isteni szellemed beleöltözött egyszerű ember sorsba, és magadra vállaltad az ember sors minden nyomorúságát, erőtlenségét, szenvedését. Urunk, dicsőítünk téged egész életedért, szegény születésedtől kezdve, gyötrelmes kereszt halálodig, mindazt, amit végig éltél, végig jártál, végig tanítottál, végig szenvedtél ebben a földi életben. Urunk, dicsőítünk téged a győzelemért, a halál feletti győzelemért. Nem merültél bele végképp a halál sodró folyamába, nem tűntél el, nem lettél semmivé, senkivé, hanem átkerültél a túlsó partra, a halálon át, és most jelzéseket adsz onnan. Köszönjük, Urunk, a jelzéseidet, a figyelmeztetéseidet, az ítéleteidet, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, amit adsz nékünk abból a túlsó partból, a mennyei világból. Urunk, áld meg minket, hogy növekedjék a mi emberségünk isteni emberségre, krisztusi emberségre. Áld meg minket, hogy ne akarjunk erőszakot tenni önmagunkon. Inkább engedjük, hogy te, a te erőd, ami nem erőszak, hanem gyöngész, simogató, növelő erő, hogy a te erőd tágítsa ki a mi szűkös ember életünket a gondolkozáson túl. Köszönjük a gondolkodás gyönyörű lehetőségeit, attól, hogy jól tudjunk élni vele, és attól, hogy tudjunk élni azzal, ami túl van a gondolkodáson. Tudjunk csendben lenni, hallgatni, figyelni mennyei üzenetekre, megszólaló igékre, Szentlélek késztetésekre, szenteld meg így a mi életünket. Könyörgünk másokért is, nem csak magunkért, szeretteinkért, népünkért, egyházunkért. Urunk, árasz ki a te lelkedet erre a népre, adj jelzést arra, hogy nem csak pénz van, amiért érdemes a lelkünket is eladni, nem csak erőszak van, amivel bosszút akarunk állni, igazságot akarunk keresni, van megbocsátás, van szeretet, van szellemi élet, van gyönyörűség a szépben, a tisztában, az igazban, a mennyeiben. Urunk, áld meg a mi népünket, hogy magasabb szintre emelkedjék, és add, hogy a mi békességünk is megmaradjon ebben a háborgó világban, és ahol most háborúság van, teremts békességet. Az Úr Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.